16 órakor jelentkezünk híradással.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 5. rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a sorstalanság.
A koncentrációs tábor kizárólag irodalmi szövegként elképzelhető, valóságként nem. Akkor sem, és talán a legkevésbé éppen akkor, amikor éljük. Kellett lennie a tábor életben valami magába húzó erőnek. Jó lenne ismerni az emlékezés és a vágyódás kapcsolatát. Miért színezi az emlékezést a vágy? És ha nem vágyódnánk, miért emlékeznénk? Mi ennek a kötésnek a pontos tartalma? Egymás után két éjszaka volt táborálmom. Leghasznaveltőbb tartalmuk az eleven rémület. Egy tekintetben azonban érdekes, de csődöt mond az emlékezet. A fizikai fájdalomra emlékszem ugyan, de csak az eszemmel, az érzékeimmel nem, és lehetetlen is felidézni. Emlékszem egy szinten, már ez is megszűnik, az éhség is, a fázás is. Már nem veszük észre, mi történik körülöttünk. Orrunk folyik, szemünk könnyezik, ürülékünket habozás nélkül termeljük ki bárhol, bármikor. Aki ilyen állapotba jutott, annak értelme lassan elszenderedik, s elmerül emlékei zűrzavaros képzeteibe. Már nem szenved, csodálatos belső élményeken megy keresztül, csak akkor éppen nem tud róla. Ha egyszer felépül, és ismét emberré változik vissza, ez az emlék gyakran megkísérti, és nem vallja be önmagának, hogy megmozdult benne valami tilalmas nosztalgia. A koncentrációs tábor kizárólag irodalmi szövegként elképzelhető, valóságként nem. Akkor sem, és talán a legkevésbé éppen akkor, amikor éljük.
Később aztán többet is megfigyeltem. Az órák, a napszakok, majd már a napok haladtával sok minden egyébbel is tisztába jöttem lassan. Minden esetre egy idő múlva, ha apránként, ha tartózkodva, ha óvatosan is, de be kellett látnom, elfogadnom a tények bizonyságát. Azt, hogy amint látszik, ez is lehetséges. Ez is elhihető. És hogy épp csupán szokatlanabb, no meg kellemesebb persze. Hanem hát azért mivel sem furcsább lényegében, ha meggondoltam, bármi egyéb furcsaságnál, ami végeredményképp is koncentrációs táborban mind-mind lehetséges és elhihető. Így is, meg fordítva is. Igen, természetesen. De hát másrészt épp ez zavart, nyugtalanított, ásta alá bizonyos kép a biztonságom. Elvégre is, ha értelmesen néztem, semmi okát nem láttam ugyanis. Semmi észszerű, semmi ismerős, értelmem számára elfogadható indokot sem voltam képes találni arra, hogy épp itt legyek történetesen, és ne inkább valahol másutt. Lassacsán fölfedeztem, hogy a betegek itt mind kötést viselnek. Nem úgy, mint az előző barakban. És akkor hát idővel megkockáztattam a föltevést, hogy az oda át esetleg a belgyógyászat, hogy ne mondjam. Míg ez viszont itt, ki tudja, tár a sebészeti osztály. hanem azért ezt még sehogy se vélhettem természetesen elegendő indítéknak, a kellő magyarázatnak arra a munkára, vállalkozásra, a kezeknek, vállaknak, elgondolásoknak arra a valósággal összehangolt láncolatára tulajdonképp, ha jól utána gondoltam, ami egész a kordétól végezetül is ide, ebbe a kórházba, ebbe a szobába, ebbe az ágyba juttatott el.
Ha azt mondom, Isten, ez természetesen metafora csupán, mint egyébként minden, amit mondok. Pontosabban, amit mondhatok, ami a nyelv által mondható.
Elmondhatom, idővel még a csodákhoz is hozzászokhat az ember. Lassan a kezelőszobába is gyalog jártam már, csak amúgy mesztélláb, ingen fölött a pokrócomba burkolózva. És a csípős levegőben a sok ismerős szag közt valami új árnyalatot is felfedeztem. A bontakozó tavaszét minden bizonnyal, ha a telő múló időt fontolóra vettem. A visszaúton futólag szemembe ötlött, amint a mi drótsövényünkön túlnani szürke barakból épp egy nagyobb, gumikerekű, aféle teherautóhoz csatolható pótkocsit vonszolt ki pár rabruhás ember, melynek teli rakományából egy néhány fagyottan kicsüngő sárga végtagot, aszott testrészt is megpillantottam. Összép húztam magamon a takarómat, nehogy megtaláljak még valamiképp hűlni. És igyekeztem mihamarább meleg szobámba visszabicegni, sebesen a paplanom alá bújni, ágyamba fészkelődni. Itt aztán elnéztem, ami látnivaló akadt. Elhallgattam az ajtó fölött lógó hangszóróból érkező parancsokat, és mondhatom, pusztán ezek, na meg némi képzelőerő segítségével, innen az ágyból teljes áttekintést nyerhettem, nyomon követhettem, mint egy magam elé varázsolhattam egy tábor minden színét, ízét, szagát, jövésmenését, valamennyi mozzanatát, apróbb-nagyobb eseményét. Így, ha a...
Frizőre cumbád! Frizőre cumbád!
Naponta sokszor, és egyre többször hangzik fel, világos dolog. Új transport érkezett. Ehhez társul mindannyiszor a...
Leichenkommando zum Tor.
Azaz hullavivők a kapuhoz. És ha még pótlást is kérnek, úgy ebből a szállítmány állagára, minőségére is következtethettem. Megtudhattam, hogy ilyenkor az...
Effekten, effekten, effekten...
Vagyis a raktár dolgozói is siessenek a ruharaktárakhoz. Mégpedig némelykor...
Effekten, im Laufschritt.
Azaz futólépésben. Ha viszont például zwei vagy vier Leichnamträgert kéretnek, mondjuk...
Mit einem?
Esetleg...
Mit zwei Tragbetten sofort zum Tor.
Úgy biztosra vehetted, hogy ezúttal egyéni baleset történt valahol. Munkánál, kihallgatásnál, pincében, padláson, ki tudná hol. És így tovább, egészen estig. Akkor a mi szobánk is elcsöndesedik. Megkeresem a legnagyobb kényelmet, amit csak ágyam nyújthat, és sebeim is megengednek, fülemre húzom a takarómat, és már is meglep a gondtalan álom. Nem. Ennél többet nem kiválhatok. Ennél többre koncentrációs táborban beláttam, nem vihetem.
Az nem kérdés, hogy van-e Isten vagy nincs. Az embernek mindenképpen csak úgy lehet élnie, mintha lenne. Hogyan képzeljük el már most Istent? Tehetetlen, lusta, kíváncsi várakozója a fejleményeknek, töprengő, aki még nem találta meg a megoldást. Nekem úgy tetszik, hogy Isten humorista.
Krematórium ausmachen.
A fülem olykor távoli tompa morajt, olykor szaggatott, messzi kutyaugatáshoz hasonló hangokat fog fel, csak ugyan. A szirénák többszöri szava most már a nap rendes tartozéka. És megszokott dolog, ha éjjelente a beszélőkészülék utasítására ébredek.
Krematórium ausmachen.
Majd egy perccel később, de most már ingerülten recsegve.
Krematórium sofort ausmachen.
Amiből megértem, sehogy se kívánná, hogy az alkalmatlan tűzfény a nyakára csődítse még netán a repülőgépeket. Egy szóval, közelgő változásnak, kényelmetlenségeknek, zavarnak, felfordulásnak, gondnak, meg ügybajnak veszem hírét neszét mostanában mindenfelől.
Alle Juden im Lager.
A tábor összes zsidaja...
Sofort.
Azonnal...
Antreten.
Sorakozó.
Lagerelteste, aufmarschieren lassen. Lagerelteste, wo sind die Juden?
Nekem úgy tetszik, hogy Isten humorista. Kissé kegyetlen humoristám, bár nem hiányzik belőle az igazi humorista bölcs, noha korlátozott jósága sem.
A másnap is megint mozgalmasnak ígérkezett. De hát ki is tarthatna számon minden egyes napot, és azok valamennyi eseményét. Minden esetre elmondhatom, a konyha mindvégig a szabályos rend szerint működött. Egy bizonyos reggelen aztán, nem sokkal kávé után, úgy 9 óra tájban először hallom a dobozt, ezúttal nem rabokat, hanem katonákat.
Zu allen der SS angehörigen.
Utasítani. És kétszer is egymás után.
Das Lager sofort zu verlassen. Das Lager
sofort. A tábor azonnali elhagyására felszólítani őket. Aztán közelítő, majd távolodó csatazajt hallottam, végül csend lett, túlontúl is nagy csend, mert hiába vártam, lestem és fürkésztem, sem a rendes időben, sem azon túl, sehogyan sem sikerült fölfognom a pedig már régóta esedékes csörömpölést, s a leveshozók vele járó rikkantását. Talán délután 4-re járt, amikor végre kattant a doboz, és rövid sercegés, fújó hangok után azt tudatta mindnyájunkkal, hogy itt a...
Lagerelteszter. Der Lagerelteszter.
Beszél.
Kameraden. Wir sind frei.
Vagyis szabadok vagyunk. Aztán rövid takaros beszédet mondott, de hiába figyeltem, csak a szabadságról beszélt, és egyetlen célzást, egy szó említés sem tett az elmaradt levesről. Én is roppant örventem, igen, természetesen annak, hogy szabadok vagyunk, de hát nem tehettem róla, ha másfelől viszont arra kényszerültem gondolni, tegnap ilyesmi még nem fordulhatott volna például elő. Már sötét volt odakint az áprilisi este, amikor a hangszórón át ismét a Lagerelteszter jelentkezett. Ezúttal arra kérte föl a tábor valamennyi lakóját, hogy maradjanak, akár az éj közepéig is ébren, mivel erős gulyásleves főzéséhez látnak számukra már is hozzá. Akkor dőltem csak megkönnyebbülten a párnámra vissza. Akkor engedett csak föl valami lassacskán bennem, és akkor gondoltam csak, meg lehet először komolyabban magam is a szabadságra.
Isten Auschwitz, de az is, aki engem Auschwitzból kihozott, és aki kötelezett, sőt rákényszerített, hogy mindenről számot adjak, mert hallani és tudni akarja, hogy mit tett.
Bizony, bizony. Bizony, itthon sem volt könnyű.
Elbeszélésükből egészében valami kusza, zavaros és követhetetlen esemény benyomását, ködös körvonalait nyertem.
Jött a csillagos ház. Jött október 15-e.
Amit lényegében nem nagyon láthattam, érthettem.
Jöttek a nyilasok. Jött a gettó.
Inkább csak egy szó igen gyakori, már-már fárasztó ismétlődését vettem mondókájukban észre.
Jött a Dunapart.
Melyel minden újabb fordulót, változást, mozzanatot jelöltek.
Jött a felszabadulás.
Mintha ez az egész elmosódó, valósággal elképzelhetetlennek tetsző és részleteiben immár őnékik maguknak is teljességgel visszaállíthatatlan esemény, nem percek, órák, napok, hetek és hónapok rendes medrében, hanem úgy szólva mind egyszerre. Valahogy egyetlen kavargásban, szédületben esett volna például meg.
Mindenek előtt is el kell felejtened a borzalmakat.
Meglepődtem kis, és kérdeztem, miért?
Azért, hogy élni tudjál. Szabadon élni. Ilyen teherrel nem kezdhetünk új életet.
Ebben némelyest igazuk is volt, elismertem. Csak hát nem egészen értettem, mind kívánhatnak olyat, ami lehetetlen. És meg is jegyeztem, hogy ami megtörtént, az megtörtént. És hogy végre is nem parancsolhatok az emlékezetemnek. Különben is tettem hozzá, nem vettem észre, hogy borzalmak voltak.
Hogy érted ezt?
Hogy érted azt, hogy nem vetted észre?
Akkor meg viszont én kérdeztem tőlük, hogy ők meg vajon mit csináltak azokban a bizonyos nehéz időkben?
Hát, éltünk.
Megpróbáltuk túlélni.
Azaz tehát, ők is mindig léptek egyet. Jegyeztem meg én.
Mit jelentsen ez?
Mit jelentsen az, hogy léptünk?
És akkor elbeszéltem nékik, hogyan s mint is ment ez például Auschwitzban. Egy szerelvényre, a mi esetünkben minden esetre körülbelül 3000 szemét kell számítani. Vegyünk ebből férfiakból mondjuk 1000-et. A vizsgálatra számoljunk esetenként 1-2 másodpercet. A középen, ahol én is álltam, ilyenképpen 10-20 percet kell tehát adnunk várakozásra, míg addig a pontig érünk, ahol eldől rögtön gáze, vagy egyelőre további esély.
Hogy jön ez ide?
Ezen közben már most a sor egyre mozog, egyre halad, s mindenki lép egy fokot, apróbbat, nagyobbat, a működési sebesség kívánalmai szerint.
Hogy jön ez ide, és mit akarsz mondani vele?
Azt feleltem, semmi különöset. Tehát nem egészen úgy volt, csak hogy jött. Mi is mentünk. Csak most látszik minden késznek, befejezetnek, megmásíthatatlannak, véglegesnek, így roppant gyorsnak, és így rettentő homályosnak úgy, hogy jött. Most így utólag csupán, ha hátrafelé, a visszájáról nézzük.
De hát mit tehettünk volna?
Nem a zsidók érdekelnek, hanem az ember, ha történetesen zsidó. A zsidó, mint helyzet.
De hát mit tehettünk volna?
Nem az a kérdés, hogy megértenek-e, hanem hogy hajlandók-e vállalkozni rá, hogy megértsenek. Vagyis hajlandók-e kérdésessé tenni rögeszméiket, képtelenségeiket és tragikómikus determinációikat, a szavakat és a gondolat helyettesítő gondolatokat, amelyekben már századok, ezredek óta megnyugodtak.
Tehát mit tehettünk volna?
Most már meg tudnám mondani annak a lánynak, mit jelent az, hogy zsidó. Semmit. Nékem s eredetileg legalább semmit. Még csak el nem kezdődnek a lépések. Semmi sem igaz. Nincs más vér. És nincs egyéb. Csak adott helyzetek vannak. És a bennük levő újabb adottságok. Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig. És sehogy se értettem, hogy nem fér a fejükbe. Most már valamit kezdenem kell vele. Valahova oda, valamihez hozzá kell illesztenem. Most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy tévedés volt, vakeset, aféle kisiklás, vagy hogy meg se történt, ne talántán. Nem lehet. Próbálják megérteni. Nem lehet mindent elvenni tőlem. Nem lehet, hogy ne legyek se győztes, se vesztes, hogy ne lehessen igazam, s hogy ne is tévedhettem volna, hogy semminek ne legyek sem oka, sem eredménye. Egyszerűen próbálják meg belátni, könyörögtem szinte. Nem nyelhetem le azt az ostoba keserűséget, hogy pusztán csak ártatlan legyek.
Semmi sem érdekel igazán, csak is az Auschwitz mítosz. Ha új regényen gondolkodom, megint csak Auschwitzon gondolkodom. Bármin gondolkodom, mindig Auschwitzon gondolkodom. Ha látszólag egészen másról beszélek, akkor is Auschwitzról beszélek. Auschwitz szellemének médiuma vagyok. Auschwitz beszél belőlem. Mindent bárgyúságnak látok ehhez képest. És biztos, egészen biztos, hogy nem csak személyes okokból. Auschwitz és ami hozzá tartozik, de most már mi nem tartozik hozzá. Az európai ember legnagyobb traumája a kereszt óta. Bár talán évtizedek vagy századok kellenek, amíg majd ráeszmélnek. Ha meg nem, akkor úgyis mindegy. Akkor minek írni? És kinek?
Gálya napló. Az ötödik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. Közreműködött Dobák Lajos, Galamb György és Székely Tamás. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 27-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Hulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, 6. rész.
Kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a kudarc.
Az emberi állapotban az az érdekes, hogy megoldhatatlan. Arról lehet csak elmélkedni, hogy egyénileg hogyan éljünk. Eddig minden munkám egy kudarcról szólt. Miért ne írnám most meg a kudarcot? Ez az egyetlen lehetséges etikám. Kudarcban élni és etikává tenni. Csak éppen nem szabad elhinni, hogy ez megoldás, vagy hogy felül emel. Legfeljebb jobban szórakoztat.
Az öreg az iratszekrény előtt állt.
Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik.
Az öreg az iratszekrény előtt állt. Gondolkodott. Reggel volt. Aránylag 10-re járt. Ilyen időtájt az öreg mindig gondolkodni szokott.
Az író által létrehozott figura nem élő lény, mindig csak báb. Ostobaság tehát élő lényként kezelni.
Sok gondja baja volt az öregnek, volt tehát, mint gondolkodnia. De az öreg nem azon gondolkodott, amin gondolkodnia kellett volna. Hogy mind gondolkodott, nem tudhatjuk pontosan, csak annyi látszott rajta, hogy gondolkodik. A gondolatai nem. Meg lehet, nem is gondolkodott. Csak hát reggel volt. Aránylag 10-re járt. És megszokta, hogy ilyen tájt mindig gondolkodni szokott. Olyan nagy rutinra tett már szert az öreg a gondolkodásban, hogy olyankor is képes volt a gondolkodás látszatát kelteni, amikor pedig nem is gondolkodott, noha esetleg ő maga is úgy képzelte, hogy gondolkodik. Ez az igazság, nincs rajta mit szépíteni.
Mély pont, mindig vannak még mélyebbek. Egy azon regényt élni és írni.
Az öreg tehát gondolkodva, gondolataiban merülve állt az iratszekrény előtt. Talán megemlékeztünk már arról, hogy reggel volt. Aránylag 10-re járt. Most módunkban áll ezt további körülményekkel is kiegészíteni. Gyönyörű, langyos, kissé párás, de verőfényes nyárutói, őszelői reggel volt. Olyan volt, mintha az iratszekrény előtt álló és gondolkodó öregre, valamint tágabb környezetére egy halványan kéklő üvegbúra borult volna. Ez a hasonlat, mint egyébként a találó hasonlatok általában, a felpesdülő asszociációk révén előálló fokozott érzékletességet kívánja szolgálni. Egy nagy forgalmú utca számtalan forrásból eredő lármáját és bűzeit kellene ugyanis oda képzelnünk egy szorosan záródó üvegbúra alá. Mert ilyen utcáról nyílott az az ablak, amelytől kisé déli irányban, vagyis ha szemközt állunk vele balra, az öreg az iratszekrény előtt állt és gondolkodott.
Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik. Nem tudom, hogyan kecmergek ki belőle.
Az öreg nem volt igazi öreg. Öreg volt persze, hiszen ezért is hívjuk őt öregnek. Mégis nem attól volt az öreg öreg, hogy öreg volt, vagyis nem volt öreg ember, bár persze fiatal sem volt. Hiszen ezért is hívjuk őt öregnek.
Egy azon regényt élni és írni. A legriasztóbb ismeretlenségi tényező önmagam.
Alkalmasint az volna a legegyszerűbb, ha megmondanánk, mennyi idős volt. Ha nem írtoznánk az olyan szer fölött kétes bizonyságoktól, melyek évről évre, napról napra, sőt, óráról órára változnak. És ki tudna hány évet, napot és órát ív el át történetünk. És hogy ez az ív tulajdonképpen merre felé is görbül. Minek következtében egyszerre csak abban a helyzetben találhatjuk magunkat, hogy elhamarkodott kijelentéseinkért többé nem állhatunk helyt. Ha tehát a továbbiakban fenntartjuk, márpedig fenntartjuk, hogy az öreg öreg volt, úgy ezt a szóhasználatunkat, melyet nem az öreg megjelenése ad a szánkba, de nem is a látszatok mögé hatoló fölényes anyakönyv hivatalvezetői tudás, nyilván valami mással kell megalapoznunk. Mi sem könnyebb ennél. Az öreg ugyanis úgy érezte magát, s hogy erre lényegében minden oka megvolt, azt alig vitathatnánk, mint aki öreg, mint akivel többé semmi sem történhet, semmi új, se jó, se rossz, fenntartva a kissé jobb vagy kissé rosszabb, azért korántsem egy lényegű esélyeit, ám bár a lényegen ez lényegileg nem változtat semmit, mint akivel minden megtörtént már. Az is, ami megtörténhet még, vagy ami megtörténhetett volna. Mint aki halálát ideiglenesen kijátszotta, életét végérvényesen leérte, bűneiért elnyerte szerény jutalmát, erényeiért szigorú büntetését. S már régóta állandó szereplő azon a szürke listán, amelyet ki a megmondhatója, hogy hol és hogy miféle sugallatok szerint a létszám fölöttiekről vezetnek. s mint aki mindennek ellenére nap-nap után arra ébred, hogy mégis létezik. S ezt nem is érzi olyan kellemetlennek, mint amilyennek talán érezhette volna, ha mindent mindig tekintetbe vesz, amit azonban egyáltalában nem tett.
Az élet idő, amit nagyrészt fölösleges dolgokkal töltünk ki. Az idő a lényegtelen jegyét viseli, míg be nem telik förtelmes parancsa az öregség és a halál. Európában mindent a munkával, helyesebben a munkaszolgálattal oldanak meg. Átmenni az aluljárón, szembe találkozni a nyüzsgéssel. Hová sietnek? Ez nem a halálra vonatkozó olcsó kérdés, hanem hogy ennyire fontos nekik a lényegtelen. A reggeli fölkelés, aztán a higiéné, a család, majd a járművek, 8 óra munka, többnyire az egzisztenciához nem tartozó lényegtelen tevékenység, aztán a bevásárlás, újra a járművek, némi, lehetőleg az egzisztenciát megint csak nem érintő szórakozás, jó esetben egy szeretkezés, és végül az alvás vagy az éjszakai álmatlanság. Leélni az életet úgy, hogy egyáltalán nem vesznek részt az életükben, és azt, ami történik, végül mégiscsak annak kell tekinteniük, ami az életüknek. Végezetül csak sikerült kibújnom e szemételen sors alól. Az én legnagyobb kalandom mégiscsak én vagyok. Ahogy elgondoltam, s ahogy megépítettem. A dac mindennek ellenére, lent dolgozva a bánya mélyben, némaság, összeszorított fogak. Most, bár még mindig történek, lényegében elkészültem, s ezzel eltelt 55 év, és a halál bármikor elvehet magamtól.
Semmi sem szól amellett, hogy ne talán azt higgyük, ezeken a dolgokon gondolkodott, amikor az öreg az iratszekrény előtt állt és gondolkodott. Nem. Mindössze arról van szó, hogy reggel volt, aránylag 10-re járt, s ilyen időt állt az öreg mindig gondolkodni szokott. Ez volt az életrendje.
Egy azon regényt élni és írni. Már hogyan lehetne a regény olyan, mint az élet, amikor az élet sem olyan, mint az élet?
Tehát az öreg 10 órakor...
körülbelül...
ezen a gyönyörű, langyos, kisé párás, de verőfényes nyárutói...
őszelői...
nap reggelén is az iratszekrény előtt állt, és gondolkodott.
Ha ezt a regényt megírom, védtelenebb leszek, mint valaha. Úgy látszik, ezt akarom. Ügyelni az anekdotikus elemekre. Komponálni mindent az uralkodó gondolatmenet és a zárt forma keretei közé illeszteni.
Sok gondja baja volt az öregnek. Volt tehát, mint gondolkodnia. De az öreg nem azon gondolkodott, amin gondolkodnia kellett volna. Azt sem állíthatjuk azért, hogy a legidőszerűbb gondja baja azt járt, amiről gondolkodnia kellett volna, még csak meg sem fordult a fejében. Sőt!
Az öreg az iratszekrény előtt állt.
Csak állok itt az iratszekrény előtt, és gondolkodom, gondolta az öreg. Ahelyett, hogy végre csinálnék is valamit. Hát igen. Már rég hozzá kellett volna látnia, hogy megírjon egy könyvet. Ez az igazság. Nincs mit szépíteni rajta. Az öreg ugyanis könyveket írt. Ez volt a foglalkozása. Illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, mint hogy egyéb foglalkozása nem volt.
Létezése minden vonatkozásban szörnyűséges, kivéve az írás vonatkozásában. Írni tehát. Írni, hogy létezésemet eltűrjem, mi több, igazoljam.
Már több könyvet is megírt, mindenekelőtt az első könyvét. Ezen könyvön mint hogy a könyvírás akkoriban még nem volt a foglalkozása, s ezt a könyvét még csak úgy mondhatni a saját önkényes szeszélyéből írta. Egy jó évtizedig dolgozott, s azután meglehetősen viszontagságos körülmények közepette, újabb két év elteltével látott csak nyomdafestéket. A második könyvéhez már 4 év is elegendőnek bizonyult, többi könyvére pedig...
Miután már a könyvírás volt a foglalkozása, illetőleg, hogy pontosabbak legyünk, úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása, minthogy egyéb foglalkozása nem volt.
Már csak a megírásukhoz feltétlenül szükséges időt fordította lényegében a vastagságuktól függően, mert...
Miután már úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása...
Lehetőleg vastag könyvek írására kellett törekednie saját jól megfontolt érdekében, lévén a vastag könyveknek a tiszteletdíja is vastagabb a vékonyabb könyvekénél, melyeknek, mint hogy vékonyabbak, a tiszteletdíjuk is vékony, vékonyságuktól függően, s tartalmuktól függetlenül. A művelődésügyi miniszternek, a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel, az országos anyag- és árhivatal elnökével, valamint a szakszervezetek országos tanácsával egyetértésben hozott 1/1970 3. hó 20-i MM számú rendelete értelmében a kiadói szerződések feltételeiről és a szerzői díjakról. Nem mint az öreg égett volna a vádtól, hogy megírjon egy újabb könyvet. Csak hogy már eléggé régen nem jelent meg újabb könyve. Ha ez így megy tovább, még a nevét is elfelejtik. Ami önmagában véve egyéb iránt a legkevésbé sem zavarta volna az öreget. Hanem, és ez volt épp a bökkenő, egy bizonyos tekintetben mégiscsak zavarnia kellett. Nem olyan sok esztendő még, és elírja a korhatárt, nyugdíjas író válhat belőle. Olyan író tehát, aki könyveivel kiérdemelte, hogy nem kell több könyvet írnia. Noha megteheti persze, ha mégis úgy tartja a kedve. Irodalmi munkásságának tehát, ha eltekintett minden ködös elvonatkoztatástól, és ragaszkodott a szilárdhoz, a kézzel foghatóhoz, ez volt a tulajdonképpeni célja. Ahhoz, hogy ne kelljen több könyvet írnia, néhányat meg kellett írnia még. Lehetőleg minél többet. Ha ugyanis nem tévesztette szem elől irodalmi munkássága tulajdonképpeni célját.
Vagyis, hogy nyugdíjas íróvá jég belőle, olyan író tehát, aki könyveivel kiérdemelte, hogy nem kell több könyvet írnia.
Félő volt, hogy feledésbe merülő neve a feledés mértékében, vagyis hátrányos mértékben befolyásolhatja a nyugdíját meghatározó tényezőket. Mely tényezőkről pontos információkkal nem rendelkezett ugyan, de valahogy úgy okoskodott, s talán nem egészen logikátlanul, hogy ha vastagabb könyvért több tiszteletdíj, akkor több könyvért viszont magasabb nyugdíj jár. Ami persze, mint már említettük, pontos információk hiány az öreg feltevése. De talán nem egészen logikátlan feltevése volt csupán.
Regényt akarok írni. Mit mondok ezzel? Semmit se. Százszor és ezerszer is le kell ezt az akaratot gyűrni. Rá kell cáfolni, nevetség tárgyává tenni. Míg vagy megsemmisül, vagy kénytelen leszek regényt írni. S talán már az akaratom ellenére.
Így aztán az öreget mégiscsak zavarnia kellett annak, ami önmagában véve egyéb iránt a legkevésbé sem zavarta volna, hogy még a nevét is elfelejtik. És ennél fogva, bár nem mintha égett volna a vágytól, hogy megírjon egy újabb könyvet, de már rég hozzá kellett volna látnia. Csak hogy nem volt semmi ötlete. Ami egyébként máskor is előfordult már vele, rendszeresen azonban csak azóta, amióta a könyvírás volt a foglalkozása,
illetőleg... Hogy pontosabbak legyünk.
Amióta úgy alakult, hogy ez lett a foglalkozása.
Mint hogy egyéb foglalkozása nem volt.
Pedig csak egy könyvről lett volna szó.
A vezeklés egyetlen módja mégiscsak az őszinteség lehet. Amiben nyoma sincs a kérkedésnek, és felhasználható ellenem.
Akármilyen könyvről csak könyv legyen. Az öreg régóta tudta már, hogy teljesen mindegy, milyen könyvet ír, jó-e vagy rosszat. A lényegen ez semmit sem változtat. hogy azonban lényeg alatt mit értett, azt az öreg vagy túlságosan is jól, vagy egyáltalán nem tudta. Erre kell következtetnünk legalábbis abból, hogy bár az iratszekrény előtt állva és gondolkodva, egyebek közt ez a gondolat is megfordult a fejében, ám a legcsekélyebb tanuljelét sem adta, hogy ennek a fogalomnak, a lényegnek, a lényegét legalább a saját használatára tisztárni kívánta volna. De hát egy fia ötlete nem sok, megirandó könyvéhez az öregnek annyia sem volt. Annak ellenére, hogy a maga részéről igazán minden tőle terhetőt elkövetett, hiszen, mint láttuk, jelenleg is az iratszekrény előtt állt és gondolkodott.
Az öreg az iratszekrény előtt állt. Ez már véglegesnek tűnik. Nem tudom, hogyan kecmergek ki belőle. De elhatározásom, ami a regényt illeti, olyan szilárd, hogy valósággal külső parancsnak tűnik. Teljesen függetlenít mindattól a kicsinyes szorongástól, törékenységtől és bizonytalanságtól, ami én vagyok. Viszonyom a világhoz kizárólagosan szubjektív és etikai töltetű. Ebből merítem szenvedélyemet, amely csillapíthatatlan megnevezési vágyjal tölt el. Nem akarok észszerűen tekinteni a világra, hogy az észszerűen tekintsen rám vissza. Nem akarom a kiegyenlítődést. Az egzisztenciát akarom, a szembenállást, a sorsot, de az én sorsomat, ami senkivel sem közös, és semmivel sem rokon. A fölégetett hidakat akarom, és azt az érzést, ami napok óta hangulatként ural. Nincs visszaút.
Gálya napló. A hatodik rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és a Kudarc című regénye alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Gábor Miklós. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Seny Gábor verseit Láng Balázs mondja el.
151. Zsoltár. A legkisebb kérdezi: ismersz-e mást, mint a keserű gyökér, kenderkötél? Ismersz-e mást, te is öltél? Keserű, keserű, aki itt él, nyakán kenderkötél, te is öltél? A legkisebb kérdezi: mersz-e kérni mást a könnyér? Legyen még nap, ne folytson még a kötél, ha üres az asztal, csak keserű gyökér, ha roppan a nyak, te meg ne szökjél. A legkisebb mondja: nézd, a kezünk csupa vér, s 40 éve nem fú szél. A legkisebb kérdezi: meddig élsz, ha embert öltél, ha Isten is csak kender kötél? Szélá. Őszi séta. Őszi sétát ígért az első téli szeleket a völgyben, ahogy majd hallgattunk, mint egy kertgazdái, itt örökkön idegenek. Mert nem jut túl a halálon a születés. Nem művelheti kertjét a tiszta öröm, az ősz oly távoli, a lomb, amikor nem zöld, mikor a kert többé nem szomjazik. És mégis itt van, ami más, mint a halál. A völgyben, itt, aki születik. És megyünk némán, lépteink hallgatva figyel gazdánk, az ősz. Számüzetés. Bőröm és a hang között rád bízom utamat. Az új, mint kamasz szerető, olvassa a fal rovásait, elidőz minden repedésen, összeköti őket, hogy elérjen hozzád. Milyen szobát képzeljek neked? Vagy e ház is csak emlék arról, akinek égő szavakat adtak, vasveszővel és onnal sziklába metszették? Egy repedésbe kiáltom, hogy itt vagyok. Visszhangozva fut körbe a falakban, ujjam alatt lüktet az ér. Visszajutok a megérkezésig. Erdei séta. Ez történt. Felgyújtották messze földön a falvakat. Őszre járt. Mondtuk, a vérszínű levél a legszebb, és unatkoztunk. Szedegettünk gesztenyét, akik egy héjból kettőt bontanak ki, és egymásnak adják a felét. Szerelmesek. A falvak felől égő házak menekültek. Sírtak a szarvasok az erdőn, és mondtuk, a lángszínű levél a legszebb. Őszre járt. Ez történt. Azóta messze földön nem láttunk szarvasnyomot, és sokat sírnak, akik szerelmesek. Ma sem tudjuk, a történetben kik égtek benne. Lombot gyűjtünk az erdőn, és mondjuk, a sárga. A sárga a legszebb.
Seny Gábor, 151. zsoltár, Őszi séta, Számüzetés és Erdei séta című versét Láng Balázs mondta el, szerkesztette Lator László, rendezte Varsányi Anikó. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, január 25-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Seny Gábor mondja el versét.
Szabadulás. A foltos nadrágokkal, ingekkel, kiritkult atlétatrikókkal dobozok teltek meg. Mindenhol, mit külön-külön kézbe kellett fogni, egymás után kihúzni a fiókokat, összegyűjteni gyógyszeres fiolákat, alkatrészeket, jegyzeteket. Aztán sorra jött más is. Előkerült egy zománcibás weidling, egy szálkásra ázott deszka és néhány elszürkült tányér is, miközben a szoba sarkában, minden fájdalomtól megszabadulva, egy barna füles fotelból félig lehúnyt szemmel, mintha minden mozdulatot figyelt volna, akihez ebből már semmi sem tartozott. Figyelte a kezet, amely néhány nappal azelőtt a kórház udvarán vezetgette, mint egy hosszú, napsütötte mólón, csúcsán piros sapkás jelzőrúddal, a víz felé forduló padok között. És az egyik szekrényből, fogasáról leesve, kibukott egy kék kabát. Amolyan felöltőféle, tél és tavasz közt viselhető, a bélése is épp volt. Ez megmaradt. A dobozok mellett egy karfára vetve várta a végső szabadulást, amely ezúttal sem lehetett másmilyen, mint azé a fogolyé, aki 3 évi tábor élet után egyszerűen lefordult a pricsről, 4 kézláb kimászott az ajtóhoz, és ott kimerülten elaludt. Talán csak 1/2 órát feküdhetett így. A kék felöltő átutazott a városon, szatyorba gyűrve, zörgő trollin, villamoson, mint valami értéktelen, rabolt tárgy, végtelen, napsütötte múló, szégyelnivaló ajándék.
Szabadulás című versét Seny Gábor mondta el, szerkesztette Reményi József Tamás. A hangfelvétel 2002-ben készült, és legutóbb 2002. július 2-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Seny Gábor versét Seres Zoltán mondja el.
Panaszénekek. Hol van, ki dicsért dísztelen faasztalt, aranybort rajta a napjegyével? Hol van, ki a szigetekről boldogan hazatérő hajósokról dalolt, a partról, mely őket nevelte, a testvérek öleléséről? És hol van a dal, a lángok és a fák suttogását halló? A krétával korhat ablakkeretre írt szavak. Sóre, Erem, Arimna. És hol a lányok, kiknek combja olyan sima volt, mint egy kavics? A hajósok észre sem vették, mikor veszítették el a napot. A partról jövők, ha kérdezték őket, csak nevettek, és nevettükben összefüggéstelen szavakat mondtak, hogy aki hallotta őket, annak is nevetnie kellett. De a pincék attól kezdve üresen kongtak. Folyton esett az eső, az éretlen szőlőszemek a tőkén rohadtak el, és a domboldalakról az asszonyok hiába kiáltozták: hol van a nap? Hol van a nap? Sírva tértek a partra vissza. Tévejgéseink falát, a magasat vagy a görbét így mi sem mászhatjuk meg. Magunk ellen kötünk fegyvert, s régi kövekből épít bevehetetlen várost az emlékezet. Az ablak mellett feküdtem, a fülemhez szorítottam a párnát, hogy ne halljam a sirályokat. Gyerekkoromban feküdtem egyszer így, amikor társaim a nevemet kiáltozták, és kavicssal dobálták a szomszéd láncra kötött kutyáját. Ki kellett volna szaladnom hozzájuk, és megverekednem velük. Most viszont szaladtam volna végig a parton kedvesem házába, de azt mondtam magamnak, először tapasztald meg a magányt, adj neki értelmet és jelentést. Amikor messze jártam a borús nyugati földön, csontjaim is fájtak belé, úgy hiányzott a tenger. Az erdők zöld párája folytogatott. Hol van a kéz, gondoltam, mely öblünket teliültette levendulával, és a kecskét a sziklán vezette? Hol van a fény, mely az ég színét adta a víznek? Amikor az istenek egymásnál vendégségben voltak, ajándékokat vittek, aranyszékeken ültek, és a szerelem kertjéről költöttek dalt. Látták, amit mi. A morzsolt, fehér kőfoltok között a vörös tetejű házakat, a csavart törzsű olajfát, a sötét babért, látták a levegőt fölöttük remegni, és tudták, mi a szomjúság. Így néztem én is kedvesem lábát, nedves barna bőrét, táncos fenekét, ahogy fölfelé ment előttem a hegyoldalon.
Seny Gábor versét Seres Zoltán mondta el, szerkesztette Reményi József Tamás, rendezte Lehocki Orsolya. A hangfelvétel 2003-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, július 29-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.